17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Először az orosz-ukrán háború 2022-es eszkalációja óta egy magas szintű NATO küldöttség látogatott el Kijevbe, hogy megvitassa az ukrán katonák jövőbeli részvételét a NATO hadgyakorlatain. Nyugati lapok beszámolói szerint annak ellenére, hogy nyugati országokból rendszeresen látogatnak Kijevbe magas rangú orosz ellenes tisztviselők, Oroszország katonai és politikai vezetése nem akar légitámadásokat indítani Ukrajna fővárosa ellen. Az érkezésük idején a Kijev elleni támadásokat is leállították. Ezzel egy időben folytatódnak a béketárgyalások előkészületei. Egy ukrán delegáció hétvégén Miami-ban találkozott egy amerikai küldöttséggel annak reményében, hogy újraindíthatják a béketárgyalásokat. Steve Witkoff, amerikai különmegbízott szerint a megbeszélések a folyamatban lévő közvetítési erőfeszítések részét képezik, és céljuk a fennmaradó kérdések szűkítése és megoldása a teljes körű béke megállapodás felé vezető úton. A középfokú felvételi eljárásban március 25-e és 27-e között módosíthatók a felvételi rendszerben korábban jelzett továbbtanulási tervek, közölte az Oktatási Hivatal hétfőn. A közlemény szerint a felvételi vizsgák eredményei tapasztalatai alapján a tanulók ebben az időszakban változtathatnak a felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezésükön. Megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is megjelölhetnek, tették hozzá. Megjegyezték ugyanakkor, hogy újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középiskolában, és csak az iskola erre kijelölt képviselőivel előzetesen egyeztetve jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középiskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Megjelölt tanulmányi terület nem törölhető, illetve korábban nem választott iskolában nem lehet jelentkezni, írták az Oktatási Hivatal közleményében. Elindult az év kedvenc tesi tanára választása. Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH-ban közös kezdeményezését már harmadjára indítják útjára. Miskolcról is várják a jelöléseket és a szavazatokat, melyeket a www.évtesitanára.hu internetes oldalon lehet beküldeni. Az izgalmas megmérettetés 3 hónapon át zajlik, mely során a testnevelő tanárok körében 2 fordulós szavazással választják meg az ország legnépszerűbb pedagógusait, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs vezetője. A vízúraknák pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet hétfői közleménye szerint a településeken is általánosan előforduló zöld és barna varangyok, a barna ásóbékák helyenként a bajszos vagy barna békák, de akár még a vizektől elkalandozó zöld békák és unkák is végleg csapdába kerülhetnek a vízúraknákba pottyanva pincékbe tévedve. A szakemberek szerint gyorsan és egyszerűen segíthetünk, ha az állatokat akár puszta kézzel kiemeljük a pincékből, majd a kertben elengedjük, illetve ezeket a békacsapdákat márciustól szeptemberig havonta ellenőrizzük. Azt írták, az állatok pusztulása jelentős probléma, de a baj tovább tetézi, hogy ezek a példányok nem tudnak részt venni a szaporodásban. Az állat- és természetvédelmi megfontolások mellett jelentős a ragadozó életmódot folytató férgeket, puhatestűeket és rovarokat fogyasztó szárazföldi békafajok biológiai védekezésben betöltött szerepe is. A békáknak ez az ökoszisztéma szolgáltatása a klímaváltozás erősödésével, többek között az újabb és újabb mezőgazdasági rovarkártevők megjelenésével egyre fontosabb szempont, hangsúlyozták a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményében.
Az időjárásról.
Változóan időnként erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható, emellett hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap. Délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet. kedden is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Keleten, észak-keleten többfelé feltámadhat a szél, kedden 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hogy ne fájjon, azt nem tanultam még meg. Ha valaki érti, árulja el nekem. Hogy ne féljek, hogy ne látszon, hogy ne tudják, mikor játszom a dal. Mint kisgyerekként a sötét árnyak, a táska neki döntve az ágynak, a szobában gubbasztó rén. Valaki kapcsolja már fel a fényt!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy a Pannon szikes sztyeppék és mocsarak kizárólag a Kárpát-medencében fordulnak elő? És azt, hogy miért fontosak, milyen madaraknak adnak otthont? Nem? Akkor nagyon figyeljenek, mert vendégem Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára egy olyan uniós támogatású projektről mesél majd, amely ezen élőhelyek közül 4-et próbál megmenteni a következő 6 évben.
Ez a különleges élőhely típus kizárólag a Kárpát-medencében fordul elő. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 230 ezer hektár van az egész Európa Unióban, és ebből 206 ezer hektár nálunk található Magyarország határain belül. Van egy kicsi Ausztriába, valamennyi Szlovákiába, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon speciális magyar sajátosság. És ez rendkívül ritka, hisz hogyha ilyet akarunk találni, ilyen élőhelyet legközelebb, akkor Oroszország keleti részére, vagy Kazasztánba, Mongóliába kell elmennünk. Nagyon-nagyon speciális, és nyilván mivel nagyon speciális, rendkívül érdekes élőhely közösség. Ha megnézzük a növényeket, ott is nagyon speciális, szárazságtűrő, a szikes tavaknak a nagyon speciális életciklusához alkalmazkodó növényvilág van, de természetesen, ami a legérdekesebb számunkra, és a leginkább karakterfaj, indikátorfaj, azok a madarak, amely azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legkülönlegesebb Európában. És hát nyilván az a probléma ez az élőhelytípussal, hogy nagyon ki van téve a klímaváltozás, illetve a különböző humán hatásoknak, és hát folyamatosan fogy, és rendkívül nagy veszélybe van.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A délalföldi szikesek rehabilitációjára indított projektet uniós támogatással a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal és a Sándorfalvi Önkormányzattal együttműködve. A 6 évesre tervezett munka során több mint 1000 hektáron állítják vissza az eredeti élőhelyet. Tokodi Béla projektvezető, az MME Csongrád megyei titkárának elmondása szerint a Pannon szikes cseppék és mocsarak az Európai Unió olyan kiemelt élőhely típusai közé tartoznak, amelyek kizárólag a Kárpát-medencében fordulnak elő. Ide tartoznak a szikes tavak, amelyek közül most 4-et fognak kezelni. Ezek a délalföldi Tisza völgyben elhelyezkedő Gátéri Fehértó, a Tömörkényi Lyukashalmi puszta, a Balástyai Müller-szék és a Sándorfalvi Macskás-szék. Mik azok a Pannon szikes sztyeppek? Egyáltalán hol találhatók a Kárpát-medencén belül, vagy éppen Magyarországon belül?
Ennél egy picit messzebbről kell indítani, hisz a pontos elnevezés a Pannon szikes sztyeppék és mocsarak. Ez egy prioritási élőhely az Európa Uniónak, és itt arról van szó, hogy ez a különleges élőhely típus kizárólag a Kárpát-medencében fordul elő. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 230 ezer hektár van az egész Európa Unióban, és ebből 206 ezer hektár nálunk található Magyarország határain belül. Van egy kicsi Ausztriába, valamennyi Szlovákiába, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon speciális magyar sajátosság. És ez rendkívül ritka, hisz hogyha ilyet akarunk találni, ilyen élőhelyet legközelebb, akkor Oroszország keleti részére, vagy Kazasztánba, Mongóliába kell elmennünk. Nagyon-nagyon speciális, és nyilván mivel nagyon speciális, rendkívül érdekes élőhely közösség. Ha megnézzük a növényeket, ott is nagyon speciális, szárazságtűrő, a szikes tavaknak a nagyon speciális életciklusához alkalmazkodó növényvilág van, de természetesen, ami a legérdekesebb számunkra, és a leginkább karakterfaj, indikátorfaj, azok a madarak, amely azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legkülönlegesebb Európában. És hát nyilván az a probléma ez az élőhelytípussal, hogy nagyon ki van téve a klímaváltozás, illetve a különböző humán hatásoknak, és hát folyamatosan fogy, és rendkívül nagy veszélybe van.
Mik a jellemzők egyébként ezekre a területekre?
alapjába véve ez az élőhely típus egy gyűjtőfogalom, nagy része száraz élőhely típus, tehát különböző szikes puszták, vakszikesek tartoznak bele. Ez egy gyűjtőfogalom, kb. 9 különböző élőhely típus tartozik ebbe, viszont ami nagyon-nagyon izgalmas számunkra, ennek a panonszikes sztyeppek és mocsarak élőhely típusnak a vizes részéhez kötődő élőhelyek. És elsősorban itt, amit meg kell említeni, a szikes tavak és a mocsarak. A szikes tó az, ami unikális szinte az egész világon. Ezek magas szalinitású, oldott sótartalmú vízzel rendelkező, időszakos vízállások, általában sekély, lefolyástalan tavak, amelyek jellegzetessége, hogy speciális ilyen hidrológiai áramlások mentén helyezkednek el, és jellemzően rájuk a víznek a talajból történő feláramlása, amely a magas sótartalom miatt kicsapódva okozza ezt a nagyon fehér sziksót, amit egyébként nagyon régen, még 100 évvel ezelőtt rendszeresen összesöpörtek, és ebből tisztítószert készítettek és árulták piacokon. Nagyon jellegzetes dolog, itt a hazai szikes tavakra az jellemző, hogy a lúgos irányba mennek el, tehát ezek lúgosak. Nagyon fontos, hogy a 1 gram per literes só oldott tartalmat elérjék ezek a tavak. Voltak egyébként nagyon sós tavaink is, és ezeknek a oldott anyag tartalma ez nagyon-nagyon magas volt. Egy nagyon jó példa erre, hogy a tengereknek az átlagos só tartalma 35 gram per liter, és sajnos már 40 éve tulajdonképpen elpusztult, eltűnt, kiszáradt, kiskunságban található szappanszéknek a szalinitása az 70 gram per liter volt. Tehát kétszeresét ért el az átlagos tengervíz szalinitásának, ami rendkívül érdekes. Nyilván el kell képzelni, hogy az ilyen jellegű vizekbe például halak nem élnek, ott kezdődik a dolog. Nagyon speciális madárközösség alakul ki rajtuk, és nyilván a növényvilága is nagyon-nagyon redukálódik a kifejezetten sótűrő növényekre. Nagyon nagy jellegzetesség ezeknek a tavaknak, hogy ezek időszakosak. Tehát amikor vannak az októberi-novemberi esőzések, most azt lehet mondani, hogy régebben azért ez nagyon jellemző volt a november, hogy esős, bár most az elmúlt november ez nem is volt annyira nagyon rossz itt a Dél-Alföldön, de alapjában véve elkezdtek esni az őszi esők, töltötték a tavakat, tehát leesett a nagy fagyokkal jövő hó. Általában ez januárban volt jellemző, januárban és februárban. Ez a hótakor ez viszonylag tartósan megmaradt, és az olvadás annyira föltöltötte a tavakat, amire március lett és jött a jó idő. Ezek tulajdonképpen ilyen bőséges vízállással rendelkező tavak voltak. Ez a bőséges vízállás itt általában azt lehet mondani, hogy 1 méter alatt voltak ezek a tavak, mindig az 1 méteres mélységet nem nagyon érték át, ezek segélyvízek voltak, de volt benne víz, és hát nyilván az ilyen jellegű talajszerkezet egy ilyen vízzáró réteget is kialakított, tehát ez a víz ez meg is maradt, csak a párolgás okozta veszteség volt, de természetesen ezt azért a márciusi, áprilisi, májusi, és főleg a júniusi esők, azok még annyira pótolták, hogy ez kitartott egészen nyár közepéig, nyár végig, hogy szépen ezek a tavak kiszáradtak, ilyenkor előjött a sziksó, és megjelentek a nagyon szárazságtűrő növények rajta. Tehát egy nagyon extrém tavakról van szó, nagyon magyar sajátosság, és hát sajnos az a probléma, hogy ezek eltűnő félben vannak, amelynek nagyon-nagyon sok oka van. És mi ezzel a Európa Unió LIFE pályázati alapjához benyújtott, és hát nyertes pályázattal, a következő 6 év során 4 nagyon jellegzetes szikes tavat szeretnénk rehabilitálni, és gondoskodni a fenntartható, úgymond működtetésükről.
De ez azt jelenti, hogy ezt a 4 szikes tavat még lehet rehabilitálni, tehát még meg lehet menteni? Menthető állapotban vannak?
Ezek még igen. Nyilván itt, ami a legfontosabb, az a víz hiánya. Tehát ez egy kulcsfontosságú dolog. Ennek sajnos, hogyha körbenézünk, és nagyon sokat beszélünk róla, több oka van. Az egyik a legfontosabb nyilván itt ebben az esetben is a talajvíz csökkenése, ami brutális mértékeket ért el az elmúlt 30-40 évben. Folyamatosan évről évre csökken a talajvíz. Ez a homokhátságon sok esetben már a 9-10 métert is elérte. A homokhátságon lévő szikes tavak valószínűleg menthetetlenek. Viszont a folyóvölgyekben lévő szikes tavak, és mi is itt, ahol dolgozunk, leginkább Csongrád megyében van. Azért mondom, hogy leginkább, mert a legészakabbi, a legnagyobb szikes tó, az pont a megye határon van, tehát a megye határ az kettészeli a tavat, ez a Gátéri Fehér tó egyébként. És ezek a tavak egyrészt az asszály miatt lenyelesen kevesebb vizet kapnak, pontosan még tulajdonképpen a csapadék mennyiség nem is annyira csökkent, mint ahogy én ezt gondoljuk, hanem annak az időszakossága rendszeressége az kicsit fölborult. Tehát, hogy már nem kiegyensúlyozott, mint régen, mikor tudtuk, hogy a négy évszakhoz milyen csapadékmennyiségek és milyen formába csatlakoznak. Itt a havat kell megemlíteni, amit a Dél-Alföldön tényleg nagyon-nagyon ritka már. Olyan meg végképp nincs, hogy 10-20 napig mondjuk egy folyamatos hótakaró fedje be a tájat. Ami nagyon-nagyon fontos volt egy szikes tó éves ciklusában, éves állapot körforgásában. Ezek nincsenek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ezzel nagyon sokat nem tudunk kezdeni, tehát hogy a klímaváltozás okozta rendszeressébbé váló aszályokkal, a csapadékmennyiség kiszámíthatatlanná válásával, nagyon nehéz mit kezdeni igazából. Viszont vannak olyan humán hatások, amelyekkel viszont lehet kezdeni. Mert mi is történt a Kárpát-medencében? Az első folyószabályzások volt, erről nagyon sokat olvastunk. Sajnos most már egy utólag látjuk, hogy elhibázott módszerrel valósult meg. Például a Tiszának is a folyó kanyarulatait levágták, gátak közé szorították a Tiszát. Tehát régebben ez egy ilyen nagy kanyarokkal hömpögő folyó volt, 600 méter hosszan megy ugyebár át Magyarországon. És hát nyilván nagyon sok helyen szépen kiterült a víz, mikor éppen nagy volt az olvadás okozta árvíz hatása, de alapjába véve nagyon jó életközösséget hozott létre. Nagyon jó volt a mezőgazdaságnak is egyébként, csak hát nyilván voltak olyan sajnálatos események, mint az 1879-es nagy árvíz, illetve egyéb kereskedelmi okok, ami miatt szükségesnek látták azt, hogy a folyót kell szabályozni. Emellett nyilván lecsapoltuk nagyon sok mocsarat az Alföldön. Ha megnézzük a híres Pocsolya térképet, hogyha valaki beírja a böngészőjébe, kijön egy nagyon-nagyon érdekes térkép, ami a folyószabályzások előtti vízviszonyokat ábrázolta. Megdöbbentő, nyilván még hogyha nem is pontos volt, meg én ideális állapotokból volt ehhez közeli, de alapjában nagyon jól látszik, hogy hogy néztek ki akkor a folyóink, a nagy folyóink, illetve a kisebb folyóink is, és milyen csodálatos vízi világot hoztak létre, és ezzel párhuzamosan nyilván a mezőgazdaságnak is nagyon jó volt, hogy a talajvízszint az viszonylag magasan volt, nagyon egyszerű volt, nagyon sok növényt termelni, nem kellett öntözni például, hisz a talajvíz az kifejezetten magasan volt. Most már nyilván ez óriási gondot jelent a mezőgazdaságnak is, sikeres kukorica termést nem láttam, nagyon mélyen van a talajvíz, öntözni kukorica ültetvényt nem feltétlen hatékony, de nagyon sok termény itt a jövőben valószínűleg nehezen lesz megtermelhető. Na mindegy, ezt megcsinálták gyakorlatilag a folyószabályzást, nagyon sok mocsár lecsapolódott utána, és a két háború között, illetve igencsak a háború után folytatták a szocialista kísérlet idején a táj átalakítását, nyilván a mezőgazdaság mindenek előtt címszóval, és hát ott olyan földeket, olyan teleteket is emberi akarat igájába akartak hajtani, amit már így utólag világosan látszik, hogy óriásiba volt. Ekkor épült az Alföldön és a Kisalföldön összesen 46 ezer kilométer hosszú csatorna. 46 ezer kilométer. Ez szinte mind vízlevezetésre szolgált. Hát ez valamivel több, mint az egyenlítő, és ez valami brutális. Tehát olyan szinten kell ezt elképzelni, hogyha egy képzeletbeli 500x500 méteres négyzethálót ráfektetnénk az Alföldre, akkor gyakorlatilag olyan sűrű ez a csatorna hálózat, hogy tulajdonképpen mindegyik négyzetnek az egyik oldala egy csatorna lenne. Gyakorlatilag ezek a csatornák folyamatosan vezetik le a vizet, és tulajdonképpen a talajvíznek a csökkenésért felelősek, hisz leesik egy csomó eső, és a tanulmányunkban jól emlékszünk, hogy 5-600 milliliterről szóltak a tankönyvek 50 évvel ezelőtt is, tehát itt soha nem volt brutálisan sok csapadék mondjuk. De hát nyilván ez megvan, leesik, a vízgyűjtőtelet összeszedik a csatornák, vezetik le a vizet. Ezen létesültek ugyan akkor, mikor készítették őket az 50-es, 60-as években műtárgyak, amelyekkel lehetett szabályozni ezeket a csatornákat, tehát bent lehetett tartani a csatornával a vizet. Nagyon sok esetben ezt már nem találjuk meg. Vagy ott van még a betonszerkezet, de a betétpallos rendszerű tiltószerkezeteket már rég elvitték. Vannak még nyilván újonnan épített, fémből készített, jó zárható tiltószerkezetek, amelyek a víz visszatartást szolgálják, de ebből kevés van. És azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sok helyen megy le a víz igazából az Alföldről, leesik, összegyűjti ez az óriási csatornarendszer, a végén belefolyik a Tiszába, Dunavölgybe, nyilván a Dunába, és a Dunába szépen elmegy a Fekete-tengerig. Tehát levezetjük a vizet. Viták vannak arról, szakmai viták, hogy hány millió köbméter víz megy le így az Alföldről. Én nem vagyok vízügyi szakember, próbálom a tudást megszerezni, de van, aki azt mondja, hogy egy ilyen két balatonnyi víz megy le, ami több kilométerről beszélünk.
Hát ezt szakemberek mondták, pontosan a vízválasztók mondták, hogy több víz megy ki az országból, mint ami bejön.
Az is igaz, így van. Brutális mennyiséget engedünk ki, és ez mind-mind a talajvíz csökkenéshez.
És szállítjuk ki a tájat.
Sajnos. És hát itt térünk vissza a szikes tavakra, amelyeknél, mint mondtam, ez a bizonyos feláramló víz, mert nagyon sok szikestó az úgy működött, hogy feláramlási zónába alakultak ki ezek a nyilván geológiai képződmények, és a feláramló víz azt tette lehetővé gyakorlatilag az egyfajta vízellátását ezeknek a tavaknak, plusz a csapadékvíz. Na most ezek itt sajnos így egyre lejjebb kerülnek, nagyon sok helyen megszűnt ez a feláramlás. A csapadékvíz az nagyon kétséges, hisz, mint hogy mondtam, az eloszlás az nagyon aránytalan, egyáltalán nem olyan, mint volt, ami egy nagyon jól működő kiegyensúlyozott rendszer volt. És hát annól még egyébként ezeket a csatornákra, ezt el kell mondani, nagyon sok esetben az akkori koroknak a agrárszakember, és ez sajnos egyébként még 10-15 évvel is jellemző volt, hogy vizet nem tűrték az agrárgazdálkodók, és hát bizony nagyon sok szikes tóba igazából csatornát húztak. Tehát átvezették a szikes tavakon a csatornát annak érdekébe, hogy ez a víz ez le legyen vezetve ezekből. De most igazából a mi projektünk az, nyilván egy tüneti kezelést tudunk adni. Azt azért be kell ismernünk a vízvisszatartásnak, illetve a csapadékvizek helyezésének. Az csak tüneti kezelés, hogy csatornákba tartjuk vissza a vizet, és ezzel megpróbáljuk a közvetlen talajvizet megemelni. A legfontosabb lenne, hogy a víz az a földbe legyen, és a leginkább megemelkedő talajvízzel így, amit bevezetnénk a földbe, amit egyébként csinálnak jó pár országban egyébként, és jól működik itt Magyarországon, itt még nincs erre kísérlet sem, ez emelné meg a talajvizet, és innentől kezdve a mezőgazdaságnak is jobb lenne, hisz ismételten lehetne a néha teljesen fölöslegesnek tűnő öntözés helyett jó megoldással, magas talajvízzel termelni ismét sok olyan növényt, ami vízigényes, illetve természetesen azoknak a speciális életközösségeknek helyt adó szikes tavaknak, illetve lápoknak is jobbra fordulna a sorsa, és tulajdonképpen meg lenne a vízutánpótlás, ami lentről van. Tehát ez egy nagyon nehéz először földolgozni, de így működik ez a rendszer, és hát most, amit mi csinálunk, az sajnos egy nagyon rossz irány, tehát a talajvíz szintet humán hatásokkal folyamatosan visszük lejjebb.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Tokodi Béla projektvezetővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, a biztonsági nyomdában nyomtatják a kétféle, a magyarországi és a levélben szavazáshoz szükséges országos pártlistás szavazólapot. A 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 120 félét. A nyomdában körülbelül 7,7 millió listás szavazólap és 7,8 millió egyéni választókerületi szavazólap készül. Zsámboki Gábor, a biztonsági nyomda elnök helyettes vezérigazgatója elmondta, a nyomda feladata egyebek között az értesítők, szavazólapok, jegyzőkönyvek nyomtatása, szortírozása és eljuttatása a választókerületekbe. Márciusra valamennyi szakképző intézmény felkészült a mesterséges intelligencia oktatására, közölte a kulturális és innovációs miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Hankó Balázs azt mondta, ahogy a Kérdezd a miniszter fórumokon is ígérte, minden szakképző intézményben elindul a mesterséges intelligencia oktatása. Az összeindított pilot programot követően több mint 60 intézményben tették ezt, így a tananyag rendelkezésre áll, az oktatók felkészültek. Elmondta, hogy a képzés során a diákok megismerik a mesterséges intelligencia működését, az adatok szerepét és a felelős használat alapjait is, és képessé válnak arra, hogy tudatosan és kritikusan alkalmazzák a mesterséges intelligencia technológiát, fogalmazott Hankó Balázs. Ingyenes bőrgyógyászati vizsgálatokat szervez és országos felvilágosító kampányt indít a Magyar Dermatológiai Társulat április közepétől május közepéig. A program fókuszában a bőrrák korai felismerése, a tudatos fényvédelem és a rendszeres önvizsgálat áll, közölte a szervezet hétfőn. A programhoz egyetemi klinikák, kórházak, bőrgyógyászati szakrendelések és magánellátók mellett betegszervezetek, valamint innovatív gyógyszergyártó vállalatok és dermokozmetikai cégek is csatlakoztak. 70 intézményből mintegy 200 bőrgyógyász szakorvos vesz részt az akcióban, akik a kampány során várhatóan több mint 2500 dermatoszkópos bőrvizsgálatot fognak elvégezni. Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke elmondta, a dermatoszkópos bőrvizsgálatnak nagy jelentősége van a melanóm akkorai felfedezésében. Ez a rendkívül agresszív és veszélyes daganatos betegség időben felfedezve ugyanis eredményesen kezelhető, de késői stádiumban diagnosztizálva jelentősen romlik a teljes gyógyulás esélye, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható. Kedden is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Keleten, észak-keleten többfelé feltámadhat a szél. Kedden 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég, csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak az álmok, a visszapillantóban minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak feled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyár. Okay.
nekem nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, de fél a solypont. Nekem nem kell más, egy film a solypont elé, hogy felszállítsa a könnyet, s újra felragad az ég, a fűben dobd a cipődet, vagy törj hátra bátran, fürdőz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit ellás. Nekem nem kell más. Nem kell más.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Tokodi Béla projektvezetővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával arról a 780 millió forint 75%-ban EU-s támogatásból megvalósuló projektről, amely a dél-alföldi Tiszavölgyben elhelyezkedő gátéri fehértavat, a tömörkényi lyukashalmi pusztát, a Balástyai Müller széket és a Sándorfalvi Macskás széket rehabilitálja.
Nyilván nagyon sok helyen a teljes csatorna megszüntetés az nem jelentene megoldást, mert mint hogy tudjuk, meg látjuk a hírekből, ezzel a felfokozódó és egyre gyorsabban bekövetkező klímaváltozás hatásaival együtt járnak például a villámárvizek. Összem 3 éve ezelőtt Németországba volt egy jelentős csapadék, és ott olyan jellegű árvizek voltak, amelyek jelentős anyagi károk mellett emberi életeket is sajnos elvettek. Tehát nyilván ezt átgondoltan kell nagyon csinálni. A vízügy, én úgy látom, teljesen nyitott a víznek a megtartására. Most úgy tűnik, hogy viszonylag korlátozottabb anyagi eszközökkel rendelkeznek, és hát bizony még mindig vannak olyan jogszabályi korlátok, amelyek meggátolják őket, hogy teljes egészében megváltozzon a hazai vízgazdálkodás. Pedig ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolga lenne a kormányzatnak. Utolsó órák vagyunk, tehát ezt nagyon nem lehet halasztani. Vannak kezdeményezések egyébként, például a Vizet a tájba program, a szájvédelmi operatív törzset állított föl a kormány, és ennek kapcsán a Vizet a tájba programra lehetett pályázni. Én úgy tudom, hogy ez ismételten meg fog nyílni. Nyilván az logikus, hogy vizet visszatartani nem föltétlen májusban, meg júniusban kell. Tehát ez annyit jelent, hogy tulajdonképpen azzal, hogy magángazdálkodókat, vagy akár önkormányzatokat, amelynek van csatornája, vannak teletei, arra ösztönöznek pénzzel, hogy minél több vizet tartsanak vissza. Ez mondom, tavaly kezdődött, összesen országosan 6000 hektárról tudok, amelyet víz alá helyeztek gazdálkodók, és egyébként nagyon sok itt volt Csongrád megyében, tehát itt a Dél-Alföldön, tehát ilyen szempontból ez nagyon érdekes. Ezek a teletek egyébként ilyen kis oázisként működtek, én ezeket nyilván végiglátogattam. Fantasztikus, csak hát kevés, tehát hogy ebből 1000-szeresek kellene körülbelül, hogy valamit elérjünk, és támogatni, és a szükséges jogszabályi változásokat is meghozni ennek érdekében, hogy ez működjön. És nyilván nehéz a vízügy dolga, mert figyelnie kell arra is, hogy bármikor bekövetkezhet olyan árvízhelyzet, ami akár anyagi tulajdonok veszélyeztetésével is járhat, de ennek a tudatában kellene dolgozni. És egyébként én úgy látom, hogy ezt csinálják, és itt az a nagy kérdés, hogy ez vajon későn van-e vagy sem. Mert sokan azt mondják, hogy gyors léptekkel fogunk rohanni a sivatagosodás felé, ami annyit is jelent, hogy mondjuk a fák eltűnnek az Alföldről. Egyébként nem is voltak 150 évezett fák az Alföldön, csak a folyóvölgyekben, de ez egy nagyon drámai dolog lesz, és mivel már most lehet látni az elmúlt 2-3 évben, hogy folyamatosan csúcsszáradnak a fák, és a légköri asszály az olyan méreteket ölt, ami a normális értéknek a sokszorosa, tehát hogy ezt nem föltétlen lehet középtávon sem kezelni. Tehát drámai változások lesznek itt az Alföldön, és még talán akkor is, hogyha mindent megteszünk, hogy a lehető legtöbb vizet itt megtartsuk. Nyilván ezen tud változtatni mondjuk egy úgymond vizes év, tehát ami 99-2000-ben volt, vagy 2010-ben volt, az volt az utolsó ilyen úgymond vizes év, tehát azóta gyakorlatilag nagyon durva asszályos évek vannak. 2022-ben mérték azt a szintű asszályt, amit akkor a meteorológiai adatok gyűjtésének kezdetét feldolgozva az legelső 5 legszárazabb, legasszályosabb évben voltunk, mert 120 év távlatában. Nyilván nagyon izgatottan várjuk azt, hogy mit hoz a jövő. Meg is könnyebb jött egy kicsit az ország, hogyha jön mondjuk egy vagy kettő ilyen vizesebb év, ami jelenthet ilyen 800 ezer milliméter csapadékot itt az Alföldön, az már meglátszana. Már hozzáteszem, 2-3 ilyen év kellene, hogy picit a talajvízszint újra visszatöltődjön erre. A hosszú távú trendekből, amit látunk, valószínűleg erre azért nagyon-nagyon kicsi az esély, tehát tényleg az utolsó pillanatban vagyunk.
Ugye a projekt 4 szikes tavat fog kezelni, és hát a célotok a szikes vizes élőhelyek mozaik jellegének helyreállítása. Itt infrastruktúrális fejlesztések is lesznek. Mik ezek?
4 terület van benne, igen, a Gátéri Fejértó, mint ahogy ezt már említettem, a Tömérkényi Lyukas-Halmi puszta, ez közvetlen a Csajtó, illetve a Baksi puszta között elhelyezkedő több mint 300 hektáros puszta, nagyon jó a mocsaras részekkel, a Balázsfej Müller-szék, ami fokozottan védett, és a Sándorfalvi macskási mocsár vagy macskásszék. Hát itt mindenhol hasonló a módszer, ami úgy kezdődik, hogy a területek adta lehetőségekkel élve megtartjuk a vizet. Tehát nem föltöltjük ezeket a területeket vízzel, tehát nem szivattyúzásról van szó, hanem fenntartható módszerekkel, gravitációs úton megoldjuk azt, hogy a teleteknek a vízellátása sokkal jobb legyen. Ezt hogy csináljuk? A Csukásvéri főcsatornának is Kunsági Nemzetpark Igazgatósága terveztet és kivételeztet egy nagy műtárgyat, amely a Csukásvéri főcsatornából jövő víznek a szintjét felemeli, és ezáltal gyakorlatilag a Gátéri Fehértónak a vízgazdálkodása a sokkal kiegyensúlyozottabbá válik, tehát szabályozhatóvá válik. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog kiszáradni, mert egy szikes tónál ez egy természetes életciklus, hogy kiszárad, de ez nagyon jó természetvédelmi szempontból egyébként. Ez azért is inkább mondom, mert sajnos itt a Csongrád megyében lévő és egyébként országosan híres bivaj rezervátum a Morralmi Nagy Széksóstóval kapcsolatban most már minden évben jönnek azok a cikkek, amelyek egy katasztrófa helyzetet sugallnak, mert hogy kiszáradt a tó. Most ez egy szikes tó. És az, hogy június végén, július elején, július közepén vagy augusztus elején kiszárad, ez egy nagyon jó dolog. Addig lemegy a költési szezon igazából, ez egy természetes életciklust csinál gyakorlatilag a tó, és hát ennek ellenére oda mennek a katasztrófa turisták, idézőjelben sajnos különböző napilapoknak a képviselői is képeket csinálnak, és ilyen hangzatos címekkel eladják, hogy itt a vége a Morralmi Nagy Széksóstónak, és drónfelvételeket csinálnak, és azt hiszük, hogy itt a világ vége. Nem, ez egy teljesen természetes dolog. A Morralmi Nagy Széksóstó, köszönöm szépen, nagyon jól van. Idén például olyan fantasztikus költési számokat produkált olyan ritka madarakból, mint a gólyatöcsab, amiből költött 140 pár. Ez országosan az egyik legnagyobb költőhely lett így. A olipámból, ami szintén fokozottan védett, 86 pár volt, például 14 pár piroslábú camkó költött, és 6 év után végre Magyarország legveszélyeztetettebb madara, a kipusztulással fenyegetett nagygoda újra fiókákat vezetett ezen a tavon. És még beszélhetném még a sirályokról, meg a tövidokról. Egy fantasztikus élőhely, És igen, ugyanúgy, mint ahogy 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt a Szegedi Fehért, ami a kontinens legjobb szikes tava volt, és akkora vize volt, hogy Szegedtől egészen Kistelekig egy nagy tenger mellett ment a vonat, mondjuk márciusban. Augusztus végén végig lehetett sétálni száraz lábbal, mert egy sivatag volt, egy kiszáradt szikes tó, ahol a sziksót így szedték az embereknek, hordta a szél. Na de novemberben már megint tó volt. Ez egy természetes életciklus, jellemző erre a szélsőségekkel terhelt világra, ezek a szélsőségekkel terhelt tavak, amelyek ezért rendkívül gyönyörűek, és rendkívül fantasztikus az élőviláguk. Tehát a nagy szélsőségtől köszöni szépen, jól van, és ezt fogjuk látni ezeknél a tavaknál is, amit mi most rehabilitálunk. És van még a lyukassalmi posztam, ahol egy szivornyarendszer segítségével gravitációs úton fogjuk árasztani azokat az úgynevezett depressziókat, mélyebb fekvő szikes medreket, ami nagyon jó költési lehetőséget kíván a parti madaraknak, illetve nyilván felújítunk egy műtárgyat a Kistelek és Balázsa között elhelyezkedő Müller széken, amely egy 100 hektáros fokozottan védett gyönyörű tó, amely sajnos eléggé leromlott igazából a legeltetés hiánya és a víz hiánya miatt, ott vissza tudjuk tartani a vizet, tudunk ennek segítségével egy szabályozható, jó magas vízszintet tartani, amit természetesen egyébként már most ismételten mondom, hogy az a cél, hogy ősszel kiszáradjon ez a terület, mert ez fogja a telecikes jellegét még inkább hangsúlyozni. És nyilván a Macskási Mocsáról, Sándor falván egy átterezt fogunk építeni, amely szabályozható vízállás fog eredményezni, és tulajdonképpen a városnak a csurgalékvizét, a dekantvizét, plusz a város összes vízlevezető csatornájából összegyűjtött vizet, ezen a 25 hektáros régi szikestó mederbe fogunk tárolni, amelyiként benyúlik a házak közé, és mindenhol itt is szürke marhákkal, illetve vízibolyókkal történő legeltetést fogunk biztosítani, és ezek az állatok, amelyek legelnek, tipornak, egy olyan jó teletkezelést adnak, hogy a jelenleg nagyon elszaporodott növényzetet kiirtva, eltávolítva, nyílt vízfeleteket fognak létrehozni, és nagyon jó költés, illetve vonulási lehetőséget biztosítanak fokozottan védett madaraknak, és leginkább a parti madaraknak, amelyek egyébként szinte globálisan is az egyik legveszélyeztetettebb madárcsoport. Nem véletlen, hogy nagy port kevert. Az IUCN kihaltnak minősítette a vékony csőrű pólingot, ami azért megdöbbentő hír. Ez egy rendszeresen Európába átvonuló madár volt, és ilyen nem történt már 200 éve, hogy Európából eltűnt egy madárfaj. És ez már bekövetkezett, és valószínűleg nem az utolsó sorban, ami be fog következni. És hát ezért is fontos ez az élőhely hálózat, és itt az a lényeg, hogy fenntartható módon ez a négy terület folyamatosan olyan vízes élőhely legyen, ahol ezek a fajok, ezek a madárközösségek megtalálják a költési, vonulási lehetőségüket. Ez a célja ennek a projektnek elsősorban, sőt, ez a fő célja a projektnek. Másodszorban vannak olyan klimatikus hatások is, ami azt jelenti, hogy ha ezeken a teleteken 5 év alatt visszatartunk közel 20 millió köbméter vizet, az gyakorlatilag kifejezetten jó hatással van a klímaadaptációs törekvésekre. Ezt gondoljunk bele, a kisteleki Müller-széken is egy hatalmas vízmennyiség lesz, ami szabályozható módon ott lesz, ami párolog, hűti a levegőt és párásít. Tehát alapjában egy ilyen klímajavító hatása is van mindig a vízvisszatartásnak, főleg, hogyha éves szinten legalább 6 hónapig egy nagy víztömeget egy helybe tartunk, és nyilván a párolgási veszteséget folyamatosan pótoljuk.
Hát hamarosan ki fog derülni, hogy ez a projekt, amivel most belefogtok, mennyire gyorsan tud majd eredményt felmutatni. Ugye 6 éves maga a projekt, csak nem 780 millió forint, és ennek a 75%-át biztosítja az Európai Unió támogatása. Én úgy gondolom, hogy ha elkezdődik ez a projekt, és megkezdődik a víz visszatartás, akkor azt elég hamar lehet azért érzékelni. De természetesen ugye itt nem csak az a cél, hogy visszatartsátok a vizet, hanem tényleg ezek a mozaikszerűen elhelyezkedő élőhelyek újra igazi élőhelyekké váljanak.
Igen, ez a cél. Én bízom benne, hogy ezt meg is fogjuk tudni valósítani. Legalábbis mi mindent megteszünk, a tervezés az éveket vett igénybe, és azt gondoljuk, hogy ezt meg is lehet valósítani. Évtizedek előre sajnos nem tudunk tervezni, kiszámíthatatlan, mit hoz a klímaváltozás, mit hoz a vízügyi gyakorlat, és hogy valamit tudunk-e tenni még ellene. Vagy az is lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon asszályos periódust éltünk meg, és hirtelen jön egy 10 jó esztendő, és akkor meg van hosszabbítva a kis sorsunk egy időre. Nem tudom. Meglátjuk, és mindent megteszünk, és hát folyamatosan kommunikálni fogunk a projektnek a gyakorlatban meginduló munkáiról is, tulajdonképpen az elkövetkezendő 5 év során, és remélem, hogy mindenki majd fogja tudni követni a Magyar Madár Egyesület kommunikációs felletein ezt a ambíciózus projektet.
Mikor kezdődik egyébként a tényleges munka?
Alapjában egyébként szeptember 1-én indult a projekt. Nagyon sok esetben ilyenkor a projekt szerkezetnek a felállítása, a partneri szerződések megkötése zajlik, beszerzések indulnak el, volt már nyitó konferenciánk, bizonyos munkák is már egyébként elkezdődtek, előkészítő munkákról van szó, amelyek főleg nem elkövető földmunkák, két területen nagy mennyiségű kommunális hulladék, illetve még az 50-es, 60-as években lerakott betontörmelék, de ezt úgy kell képzelni, több 100 köbméter volt a Natura 2000 gyepbe benne, illetve nyilván tájsebek voltak az illegális föld kivételből, ami még nyilván még a Natura 2000 állózat kijelölés előtt történt. Ezek még ott voltak, mi célul tűztük ki, hogy itt végre ezeken a projektbe bevont teleteket helyreállítjuk. Ez már meg is történt, és természetesen azért monitoring munka az már kezdődik. Nagyon-nagyon fontos alapállapot felmérések, különböző biotikus-abiotikus felmérések folyamatosan fognak menni, és hát természetesen azok a feladatok, amelyek külső szakemberek igénybevételét kívánják, gondolok itt például pont a vízügyi tervezésre, hát azok is majd indulnak, és hát szerencsére vannak ebben kevésbé bonyolult dolgok, tehát a Magyar Madár Egyesület által kivitelezendő két ilyen jellegű dolog az viszonylag könnyű, hisz egy létező műtárgynak a felújítása van benne, illetve egy átteresz, ami nem feltétlenül a legbonyolultabb hidrológiai tervezést igényli, ennek a megtervezését és kivitelezését. Tehát mi nagyon reméljük, hogy 2027. februárig ezek elkészülnek, és a vízvisszatartás is már akkor meg tud indulni. Természetesen a legeltetések folyamatosan folyni fognak, inváziós fafajokat fogunk eltávolítani, amitől olyan szempontból félünk, hogy tudjuk, hogy ezeket el kell távolítani, de lakosság az nem feltétlen érti meg, hogy a fakivágás, fa eltávolítás az szükséges ezeknél a területeknél, de természetesen ennek ellensúlyozására például Sándorfalván nagyon sok fát is fogunk elültetni a városba, mint egy kompenzációba a teljesen értéktelen és a természete káros ezüstfák eltávolításaképpen szervezünk társadalmi akciót is. Közben projekt gondoskodik nagyon sok 5 éves facsemetéről is, amelyet a városban fogunk elültetni. Tehát nagyon sok feladatunk volt eddig is az előkészítéssel, a látványos eredmények majd idéntől jönnek.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról a 780 millió forint 75%-ban EU-s támogatásból megvalósuló projektről hallhattak, amely 4 a délalföldi Tisza völgyben elhelyezkedő szikes tavat rehabilitálja 6 év alatt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérdet, hogy ki csinálja meg az öltözéket. Indulnunk kellene most már, a Völgyhídon Bakonyi szél vár. Fussunk néhány kört az égen, tarts velünk, te is azt kérem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy, azt emlékszem rád, futott utánad minden srác, még egy presszó, meg egy tánc. Hova mennél, hova mennél el, kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem, még magadnak sem. Aki voltál, aki voltál, aki nem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy, az emlékszem rád, futott utánad minden srác, még egy presszó, meg egy tánc. Fesztivál van a vár. Yes.
asztalnál mi mind megfér. Gyere, nézzünk szét, lesz egy szebb évünk, és emiatt egy csöppet sem félünk. Szabad nap, szabad vagy szabadék, ha itt vagy, meg ágyazunk, kérlek, maradj még, hagyd meg a kaput magad után nyitva, ez a leckét, ez Veszprém.
Hova mennél el? Kinek hinnél, kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan kollégáim a legfrissebb híreket hozzák itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Van a város áll, tömeg van, nincsen mámor, behúzva minden szárny, semmi sincs már az elmúlt nyárból. Körötted füst és sár, megint csak lennél máshol, elégett wolfram szál, ez maradt meg az éjszakából. Ez így most bent, hosszú zápor.
Az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni görökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál, némelyik visszatudál, mint egy eltévedt visszafutár. Menni kéne, de a távolság sokba van. Befele utazol, a szem hújba van. Édes élet, egy cukor kávé. Ennyi tud lenni most kb.
Világgel mennék veled, kékre festeném az egészet.